Már is folytatjuk a beszélgetést, vendégem továbbra is Erdei Zsolt, madár, egykori félnehéz súlyú és cirkáló súlyú profi ökölvívó világbajnok, és valamelyest átvettük nyilván nagy vonalakba, meg ilyen lóugrásokba azt, hogy annak idején neked hogyan is jött az életedbe a sport, hogyan is kell ebben kitartónak lenni, szorgalmasnak lenni, mi számít, mi nem, és elmeséltél egy olyan történetet, amikor már te tényleg azt képzelted, a hetedik menetben, hogy te ebből jobb, ha kiszállsz, mert nem fogod bírni, nem bírod, és akkor kiderült, hogy még olyan rejtett tartalékaid vannak, amelyeket előhúzva nyerni is tudtál. Nem volt olyan túl sok vereséged, de arra azért kíváncsi vagyok, hogy abból adj egy kicsit, hogy a vereséggel mit kell kezdeni.
Tanulni kell belőle. És hát nyilván ez közhelyesen hangzik.
Hát nem közhelyes, nagyon sokféle választásunk van, hogy mit kezdünk a vereséggel. Tehát az lehúzhat, az motiválhat, az eltántoríthat, elbátortalaníthat, sok mindent csinálhat.
Azt gondolom, hogy el kell gondolkodni rajta. Tehát egy vereség, amikor bejön az ember életébe, akkor az azért van, mert ott valami hiba történt. Nem feltétlenül...
Tehát, hogy hiba vagy jobb a másik?
Jobb a másik, nyilvánvalóan. Tehát, hogy azt is el kell ismerni, ha jobb a másik, de... elképzelhető, hogy hiba történt. Minden esetre meg kell vizsgálni a dolgot. És amit én nagyon fontosnak tartok, hogy saját magunkban keressük a hibát, ne pedig az edzőt próbáljuk meg erre terhelni, vagy olyan kifogásokat gyártani, hogy a bírók elcsalták a mérkőzést. Az az igazság, hogy a pontozás az elvileg objektív, valójában nem tud szerintem annyira az lenni, vannak ugyanakkor olyan bírók, akik jól pontoznak, akik érzik a bunyót, vannak, akik alkalmatlanok rá, és mégis működnek. Tehát, hogy itt a mérkőzés, hogy melyik irányba dől el, és sokszor nagyon szoros mérkőzések, az sokszor a bírókon is múlik, és az is elkedvetlenítheti az embert, hogyha mondjuk úgy zakózik, vagy úgy kap egy vereséget, hogy egyébként megnyerte a mérkőzést. De keressük magunkban nyilvánvalóan a hibát. Hol követtem el? Mit lehet ezen javítani? Hogyan tudok ezen tovább lépni is? Nem baj, hogyha az ember szomorú egy vereség után. Igenis szomorúnak kell lenni, mert akkor van rá hatással. Tehát amikor meglátom, hogy gyerekek kikapnak, és utána nevetgélnek, föl alá szaladgálnak, akkor azt gondolom, hogy hát lehet, hogy ő nem is alkalmas erre. Az az alkalmas, aki ezen elgondolkodik, elszomorodik. Hogyha valami mondjuk nem sikerül, akkor igenis szomorodjon el, gondolkozzon rajta, hogy mit lehet, milyen hibákat lehet kiküszöbölni, vagy hogyan lehet megoldani. Nyilván ez nem csak a versenyző feladata, hanem az edzői feladat is. De a versenyzőnek is át kell ezt teljes mértékben érezni, mert ha nem érzi át, és nem csalódott, hogy vereséget szenvedett, akkor megette a kutya.
Igen, nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugyanakkor napjainkban nagyon törekszünk arra, hogy a gyerekeink viszonylag kevés csalódást éljenek át, hogy azon valahogy át tudjanak menni, és nagyon fontos az, hogy sokszor mondjuk el, hogy nem dől össze a világ, tehát hogy nem milyen perfekcionistába neveljük őket. Közben pedig én is azt gondolom, amit te mondasz, hogy azért vannak helyzetek, amikor helye van annak, hogy valamitől szomorú vagyok, amikor helye van az önvizsgálatnak, és a sport az soha nem a sétagalopról szólt. A sport, az, főleg az ilyen jellegű sport, az mindig szólt arról, hogy még egyszer jobban feszítsd meg magad. Szóval érdekes, amit mondasz az alkalmasság tekintetében. És pont rá is akarok térni arra, hogy milyen edző vagy te, milyen edzőnek gondolod te magad, hogyha, és ha már innen indulunk, hogy lelkileg, valaki lelki alkatát tekintve alkalmas, de testileg mondjuk gyengébb, akkor az, hogy valakit felépíts, az ahhoz neked milyen eszközeid vannak?
Én egy motiváló, elég empatikus edző vagyok, úgy érzem. Foglalkozom a gyerek lelki dolgaival, meglátom rajtuk, hogyha valami nem stimmel már edzés előtt is. Tehát edzés előtt mindig van egy sorakozó, megkérdezem, hogy hogy vagytok, mindenki jó, mindenki végre tudja hajtani a mai edzést, amit közlök velük, hogy mi lesz. Ki az, aki valamilyen oknál fogva mondjuk nem tud kesztyűzni, nem tud boxolni, hanem csak zsákolni, vagy stb. Van-e valamilyen sérülés? mindig végig megyek rajta. Látom, hogy nem lesz nyilvánvalóan mindenkiből olimpiai bajnok, de még lehet, hogy magyar bajnok sem, viszont szereti, amit csinál. Én úgy vagyok vele, hogy nyilván őket is ugyanúgy támogatom, persze azok, akik mondjuk világversenyre készülnek, vagy egy olimpiai kvalifikációs tornára készülnek, azok nyilván kitüntetett figyelmet kapnak, velük külön is kell foglalkozni. A többieknek pedig, akik ilyen középszintű versenyzők, azoknak meg be kell állni a sorba, és ki kell érdemelni azt, hogy az edző külön foglalkozzon velük, és külön mondjuk iskolázzon velük. Sokszor van úgy, hogy jön a gyerek, és akkor, hogy ő iskolázni, akkor ne haragudj, mondom, most nem tudok, mert nem nincs egyrészt edzéstervbe véve, másrészt meg most nekem mással kell foglalkoznom.
Megmondod, milyen pontosan az iskolázás?
Az iskolázás az az, amikor az edző egy ilyen mancskesztyűt vesz föl, uh-huh. belebújik egy mancskesztyűbe, és a tanítványa pedig kesztyűvel ebbe a mancskesztyűbe üt bele, és akkor közben csiszolod, hogy akkor hogyan dől, milyen dőlésszöge van, hogyan forduljon rá, merre fordítsa a vállát, a lábát.
Tehát ez a kimunkálás.
Ez igen, de ez egy, hát igen, a bunyó az egy hihetetlen nehéz sport. Nem akarom nyilván ezzel a többi sportot degradálni, nem ez a szándékom, de hogy itt annyira bonyolult, hogy egyszer, amikor mondjuk lemegy valaki először egy boxedzésre, akkor egyszerre 10 helyre kell figyelni, mert hogy hogyan fordítsa a lábát, a csípőjét, a fenekét, a kezét, hogyan tartsa az öklét, hogyan fordítsa rá azt, belenézzen az ütésbe. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz sport, és hosszú idő kell ennek az elsajátításához, de én türelmes vagyok. Tehát, hogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy türelmes is vagyok, mert azt látom, hogy szépen lassan azok a fajta kombinációk, ütésfajták, védekezési típusok, akár lábmunka, azok kezdenek beépülni a gyerekeknél, és amikor meglátom azt, hogy mondjuk egy-egy versenyen ezeket alkalmazza is, mert ugye ez a legnehezebb. Tehát az, hogy én megtanítok neki egy balegyenest, vagy akár egy védekezési típus, mondjuk egy hárítást, azt ő már meg tudja valósítani mondjuk a tükör előtt az árnyékba. Aztán utána mondjuk páros gyakorlás van, amikor egy másik ellenfél ellen boxkesztyűbe elgyakorolják ugyanezt a szituációt. Viszont az, hogy valaki ugyanezt éles helyzetben tudja majd megcsinálni, ahhoz rengeteg tapasztalat kell, és rengeteget kell ismételni és ismételni. És hát ne felejtsük el a kockázatvállalást. Aki fél, az nem mer kockázatot vállalni. Nem, butaságot mondtam. Mert aki fél, de legyőzi a félelmét, az a bátor, az mer kockázatot vállalni. De van, aki annyira fél, hogy nem tudja, tehát ő egy jobban félős, nem tudja leküzdeni a félelmét, és eleve az ütést is már úgy helyezi el, hogy már szalad el vele. Tehát, hogy ez annyira tipikus, és annyira látszik, és vannak olyan versenyzők egyszerűen, hogy azt gondolom, hogy valamilyen szinten ki lehet ezt nőni, de 100%-osan nem. És aki fél a ringbe, és aki nem mer kockázatot vállalni, aki nem mer ütni, mert ugye itt csak úgy tudok nyerni, ha ütök. Viszont ha ütök, akkor természetes módon kinyílik az ember, akármilyen nyílés védekezik. Mert amikor ütés van, amikor én nekem ütnöm kell, akkor ugye a védekezésemet felbontom addig az ideig, amíg az ütést végrehajtom. Ezért van az, hogy hihetetlen gyorsan kell megcsinálni, véghez vinni azt az ütést, és az ütési sebesség kifelé gyorsasága meg kell egyezzen azzal a gyorsasággal, amivel vissza is zárjuk magunkat. Tehát, hogy a félelmet nagyon nehéz kiküszöbölni. Ha valaki eleve annyira fél, hogy már amikor üt, akkor is elfelé szalad, belőle nem lesz komoly boxoló, viszont meg tudjuk érteni őket, hogy szeretik ezt a sportágat, és csinálják, és akarják. Van, aki meg vakmerőségig bátor, az megint csak rossz. Tehát, hogy valahol ott mégiscsak ott középúton van a megoldás, hogy az embernek a félelem óvatosságra inti. Viszont ha nem vállalok be kockázatot a győzelem érdekébe, akkor nem fog menni. És sokan sajnos vannak, akik nem merik bevállalni, és félnek az ütéstől.
De hát ez az élet minden területére is ráhúzható, amúgy lelki átvitt értelemben is. Szóval ez egy, a kockázatvállalás az szerintem egy örök kérdés, hogy miben vállalod, miben nem.
Igen, csak hogy vajon a félelmet ki lehet-e, tehát hogy nekem ez még nem sikerült rájönnöm, és igazából ezt nem is nagyon tanítják. Sehol az egyetemen sem volt erről szó, hogy a félelmet hogyan lehet edzői módszerrel valahogy az emberből kiszedni. Valószínűleg ez olyan, tehát hogy ez egy genetikai tényező, tehát hogy valaki benne van a félelem, vagy nincs benne, és igazából ezen nem biztos, hogy lehet változtatni. De én erre vonatkozóan még igazi tanulmányt nem láttam, pedig érdekes lehet. Érdekes. Vannak olyan emberek, akik egyszerűen imádják ezt a sportot, és nem akarnak tágítani mellőle, de mégis bennük van a félelem. Tehát, hogy
értem.
Nekem van ilyen sportolom, aki fél az ütéstől, de kizavarhatatlan az edzőteremből. Viszont ha bekerül egy éles helyzetbe, amikor ütik, akkor összehúzza magát, és becsukja a szemét. Tehát, hogy mégis valahol, mégis alkalmatlan arra, hogy nagy bajnok legyen. De egyszerűen alkalmatlan. És
nem tudod, hogy lehetne ezt kioldani.
De én próbálom őt szándékosan néha beleküldeni olyan brusztokba, már bocsánat a kifejezését, tehát olyan összecsapásokba, olyan éles szituációkba beleküldöm, hogy akkor na itt van, akkor csináld most ebbe, hogyan fogsz vizsgázni, és vizsgáztatom még egyszer, és lehet, hogy minimálisan már javult, de én még mindig ott látom a félelmet a szemébe, és ha én ezt látom, akkor látja a bíró, és ha a bíró meglátja, hogy valaki fél, vagy húzza, vagy tehát kihúzza magát a küzdelem alól, akkor a bíró az egyértelmű, hogy nyilván nem is fog oda pontozni. Nem. Tehát, hogy ez lehetetlen. Ez egy olyan sport, hogy itt be kell vállalni dolgokat, még akkor is, ha félünk.
Nyilván a saját életedben a megtapasztalt győzelem az egy csodálatos érzés. De milyen érzés neked edzőként, hogyha valaki a tanítványait közül eredményt ér el?
Hát felemelő érzés. Nagyon. Az edzői szakma nagyon nehéz, mert sok emberre kell figyelni, sok sportolód van, akinek nem feltétlenül érzed minden rezgését, tehát hogy nem feltétlenül mond el neked mindent, nem biztos, hogy észreveszed rajta, hogy mi bántja, próbálod megfejteni, sokkal nehezebb, mint amikor az ember saját maga küzd a ringben, és akkor a saját csatáját vívja meg magával és az ellenfelével szemben. Hiszen itt, akivel a ringben megy, először saját magát kell, hogy leküzdje, és akkor utána jön csak az ellenfél. Úgyhogy az edzői szakma piszok nehéz, az, hogyha győz a versenyzőm, nyilván az engem is emel és felemel. És főleg akkor, hogyha azt látom, hogy úgy győz, ahogy én tanítottam, tehát hogy ha látom kívülről azt a tanított mozgást, olyan tanított mozgást végez, amit én tanítottam neki, akkor az nekem nyilván az óriási öröm. Van, hogy a ringsarokból is lehet természetesen szurkolni, lehet bekiabálni, és vannak olyan versenyzők, akik a fülebotjukat sem mozdítják, nem is hallják, hogy mit mondasz, de vannak, akik kifejezetten, tehát alkalmasak arra, hogy kiszűrjék az edzői hangokat. Tehát, hogy az edzőnek külön hangja van, tehát egy olyan hangja, amit minden nap hall, akkor arra rá tud fókuszálni. Nem mindenki tud rá fókuszálni. Valakinek beszélhetsz bármit, nem csinálja meg úgyse. Volt már olyan, hogy oda lejött a sarokba a szünetbe a gyerek, te hallod, amit mondok? Igen, hallom. Mondom, akkor miért nem csinálod? Mert persze nyilván könnyű kívülről beszélni, hogy üsd már azt a bal egyenest, vagy vedd ki a fejed ütővonalból, és onnan üsd meg a bal horgot. Tehát, hogy lehet kívülről beszélni, de ő nem tudja megvalósítani. Nekem is volt olyan, hogy nem tudtam megvalósítani, amit az edzőm mondott. De volt olyan mérkőzésem, hogy bekiabálta valamit az edzőm, és egy nagyon, azt hiszem már a negyedik menet volt, akkor már profi voltam egy 6 menetes mérkőzésen, és mentem, nagyon elfáradtam. És negyedik menet volt, agyon vágtam az ellenfelemet, de egyszerűen nem fogott padlót. Én meg elfáradtam abba, hogy addig ütöttem a fejét. Tehát, hogy egyébként frusztrált is az, hogy egy elefántcsontparti fekete fiú volt, és ő hihetetlenül bírta az ütést. És akkor a negyedik menetben, akkor már jó, oké, akkor már letettem arról, hogy kiütöm, mert ki akartam ütni. Azt akartam, hogy legyen egy plusz K.O. a rekordomba. És akkor a negyedik menetbe bementem, és akkor már tényleg berendezkedtem a hat menetre, akkor már próbáltam valahogy lelkileg erre ráhangolódni, és akkor egyszer csak bekiabál az edzőm, hogy apekát, hogy üssek felütést. És akkor egyszer csak kivettem a fejem, ütöttem egy felütést, hát meghallgattam az edzőmet. Jó, hát biztos jó a felütés. Kivettem, pák, ütöttem egy felütést, de aztán még ráütöttem két horgot, mert az meg már ugye, az meg már be volt idegződve, az meg már egy dinamikus sztereotípia volt, hogy volt egy ilyen sorozat, hogy kivettem a fejem, jobb felütés, bal horog, jobb horog. És vége volt. Tehát úgy kiütöttem az embert, hogy tulajdonképpen úgy kellett kihúzni a ringből. Tehát, hogyha az edző bemond valamit, van, aki végre tudja hajtani, van, aki nem tudja végrehajtani. Viszont az is fontos, hogy nem azonnal kell végrehajtani, hiszen ha azt mondom, hogy üssél, vedd ki a fejed bal, tehát, hogy készítsd el, elő kell készíteni egy-egy mozdulatot. Ez egy nagyon fontos. Hát nem az van, hogy üssél jobb kezdet, és akkor ütöm előkészítetlenül jobb kezet. Jóval
összetettebb ez, mint amit egyáltalán mi látunk, vagy hiszünk.
Hát ez tényleg az, és éppen ezért szeretem nagyon. Együtt élek a versenyzővel, amikor benn van a szorítóba. Néha még én veszem ki a fejem az ütés elől, vagy tehát, hogy együtt mozgok vele, hogy teljesen átérzem azt, teljesen rajta vagyok is. De vannak helyzetek, amikor tanácstalan vagyok. Amikor látom azt, hogy mondjuk az ellenfél sokkal jobb, és akkor nem igazán tudom, hogy akkor mit mondjak a versenyzőmnek, hogy akkor mit kéne csinálnia, mert tudom, hogy nem tudja megcsinálni. Mm. Tehát, hogy az is egy fontos tényező, hogy az ember olyan tanácsot adjon a versenyzőnek, amiről tudja, hogy a versenyző végre is tudja hajtani. Tehát most ilyen képességeket, én hiába mondom, hogy legyél gyorsabb például.
Igen, te ezt fel kell tudni mérd, és neked ez ott van benned, te tudod, hogy mi az, amit ő tud, mit nem tud. Hát igen, ez nagy felelősség, nagyon nehéz is lehet, és szerintem nagyon sokat is várnak tőled a sportolóid, és most már sajnos nagyon kevés időnk van, de még arra azért kitérhetünk, hogy itt a gyermekmentő szolgálat kapcsán kezdtünk el beszélgetni, illetve hogy ennek a kötelékében te ott vagy, és különböző eseményeken te szoktál önkénteskedni, jelen lenni, ott lenni. Ott van arra lehetőség az ilyen helyzetekben, hogy akit érdekel, gyerekek veled beszélgessenek, ne adjék, kipróbálják, nem tudom, egy nagyobb rendezvényen. Tehát, hogy aki azt mondja, hogy ő neki az az irány, amit te mondasz, eljut hozzád így?
Mi az, hogy? Természetesen. Tehát én világéletemben imádtam a gyerekeket. Nekem is van három saját gyermekem, és valahogy mindig is az volt, hogy a tapasztalataimat, az esetleges tudásomat azt megosszam velük, fejleszem őket, hiszen ők a mi jövőnk, tehát ők, amikor mi öreg emberek leszünk, ők fogják irányítani a világot. És vannak ugye a gyermeknapi rendezvények, amikor akár kesztyűt is húzhatnak a gyerekek, és akkor én okítom őket egy kicsit bunyóra, kicsit motiválom őket, egy kicsit megmozgatom őket, és ezáltal egyébként népszerűsítem akár a sportágamat is. Vagy minden évben a parlamenti karácsony, amikor decemberben a mindenki karácsonya, azt hiszem ezen a névben fut, a mindenki karácsonya, hát én oda megint csak több mint 10 éve járok. Most sajnos legutóbb nem tudtam elmenni, mert pont a felnőtt magyar bajnokság idejével egy időpontban volt, ezért nem tudtam elmenni, de egyébként ott is ott vagyok, és ugye jönnek a gyerekek vidékről, hogy megnézhessék mondjuk a parlamentet belülről, és akkor mindig vannak ilyen csoportok, egyik piros csoport, zöld csoport, tehát ugye vannak ilyen kis, talán kis kendőik, amivel mennek körbe-körbe, és akkor egy-egy állomáson ott vagyunk mi sportolók, és imádni szokták, mert megmozgatom őket. Egyszerűen a parlamentben elkezdek nekik boxleckét adni, és nagyon-nagyon szokták örülni neki, és nagyon-nagyon élvezik. Valahogy ez a bunyó, ez így egy kicsit mindenkinek a fantáziáját felkelti. Vagy nem akar ő soha ringbe menni. Van, aki egyébként igen. Tehát, hogy sokan igen, sokan nem. Tehát, hogy van, aki meg nem akar, de mégis jól esik 2-3-at belepüfölni a levegőbe, vagy mondjuk egy zsákba beleütni. És egyébként hihetetlen módon, ha szerintem nem hihetetlen módon, de óriási stresszlevezetés is tud lenni, akár a hétköznapi embereknek, akik mondjuk bent ülnek egy irodában is.
Szerintem akkor... a sima kardioedzésekben is benne van már.
Hát, hogy a viharban.
Beleteszik abszolút különböző mozdulataikat.
Beleszokták, és azáltal, hogy az ember üt, valahogy a mérgét is kiüti magából, a feszültségét kiüti, az agresszióját kiüti magából.
Hát arról nem beszélve, hogy ott a fantázia, tehát bárkit oda lehet képzelni.
Igen, igen. Úgyhogy én mondom, én a gyermekmentő szolgálatnál több mint 10 éve minden rendezvényen, amire csak meghívnak és el tudok menni, el is megyek. És itt, mivel központi kérdés ugye a gyerekek, illetve a gyerekek jóléte, így ez szerintem az embernek tehát a legtermészetesebb dolog az, hogy az ember az ilyenben részt vesz, és segíti őket mosolycsolni akár egy-egy gyereknek az arcára, sőt, mindenkinek. Tehát, hogy, és én ráadásul értek is hozzá, tehát, hogy belül én is egy gyerek vagyok, tehát, hogy kívülre nem látszik, mert már egy őszülő, kopaszodó pali vagyok, 50 éves, és nem látszik rajtam, de legbelül én is még gyerek vagyok, és tök jól szót tudok érteni a gyerekekkel, valahogy rájuk tudok hangolódni. Nagyon kevés ez a gyerek, akivel nem értem meg a szót. Valószínűleg ezt is észrevették rajtam, és ezért is hívnak ezekre a rendezvényekre, mert amikor én ott vagyok, akkor a gyerekek mindig boldogan távoznak.
Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ennyi mindent elmeséltél, és kívánom, hogy maradj is ilyen, és sok sikert kívánok neked a továbbiakban.
Köszönöm.
És azért nem sokára lesznek rendezvények, ahol akkor valószínűleg téged megtalálnak.
Persze, és akkor ilyenkor teljes válszélességgel ott vagyok.
Hallgatók családjaikkal, biztatok mindenkit, hogyha ilyen van, akkor csak keressenek. Erdei Zsolt madár, egykori félnehéz súlyú és cirkáló súlyú profi ökölvívó világbajnok volt a vendégem. Ő volt ma a napembere.